Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nyilván először arról kellene szólnom, hogy milyen indításom volt nekem erre a szolgálatra. Miskolci származású vagyok, és gyermekkoromban gyakran hallgattam Fabinyi Tibor későbbi professzornak az ige hirdetéseit, és nagyon megragadott az egyik ige hirdetés, egyszer Albertről szólt. Az eset, amelynek azóta se találtam nyomát, de ő ugye kutatta ezeket a dolgokat, és nyilván tudta, hogy honnan származik. Úgy kezdődött, hogy egyik alkalommal egy nagy esőzés csapott le a Lambarénai kórházra, és a szomszédos erdőkből a kígyókat kimosta, és azok hát betekerektek a kórtermekbe, és az ágyak alatt ott tekerektek. És erre jöttek az ápolók, botokkal, és agyon akarták ütni a kígyókat. És akkor Svejtszer mondta, hogy nem, ő neki is élni kell, és ugye itt jön ugye a német, ugye a Wasserschlange, ugye ez is elhangzott benne, a vízi kígyó, azzal spricceljék le a kígyókat, és így próbálják őket arra késztetni, hogy hagyják el a kórtermet. És ami engem ebben megfogott, hogy férfiak voltak, az ápolók, nem ápolónőkről volt szó, hanem férfi ápolókról volt szó, és Svejtszernek a személyisége, amely egyébként is hát nagyon gazdag, ugye életút, nagyon megfogott engem. Utána Szebik Imre lett a lelkészem, ő neki első konfirmandus csoportjába kerültem, hamarosan teológus lettem, és több évtized után először újra személyemben, éppen augusztus 20-án lelkészt avattak a Miskolci templomban. Abban az évben augusztus 20-a vasárnapra esett, egyébként hozzá kell tennem, és én ezt a magam életére egy olyan személyes bátorításnak, jelnek is vettem, hogy talán az én életemben el fog majd következni az az időszak, amikor az állam és az egyház megbékél egymással. Ez a 70-es éveknek a végén volt. És akkor egy ilyen beszélgetés alkalmával Szebik Imre megkérdezte tőlem, hogy hát te hogyan látod az egyháznak a jövőjét? És akkor mondtam neki, hogy hát én úgy látom, hogy a világ lehet, hogy kisebb-nagyobb fejlődési fokokon fog átmenni, de végső soron nem fognak megoldódni a földi gondok. És a társadalomra, mi hazánkra, de talán az egész emberiségre újból olyan nagy bajok támadnak, amik csak régen voltak, tehát akár kisebb-nagyobb háború, de mindenképpen ellenségeskedés, éhínség, betegség, de mindenképpen komoly gazdasági nyomorúság, amely az embereket Istenhez fogja fordítani. Erről azt mondta, hogy ő másképpen látja, ő úgy látja, hogy egyre jobbak lesznek a külső társadalmi és anyagi viszonyok, az emberek hát lassan majdnem mindennel rendelkezni fognak, legalábbis sokkal többen, mint annak előtte, és akkor fognak rájönni, hogy még valami hiányzik az életükből, és ez lesz ugye Isten, ez lesz tulajdonképpen a vallás. Tehát így ugye azokban a társadalmi keretekben gondolkod, amik akkor voltak, mégiscsak az emberek újra fölfedezik az egyházat, fölfedezik a vallást. Miért fontos, hogy én ezeket most elmondtam? Azért, testvéreim, mert végül is ugye a társadalmi feszültségek, állam és egyház akkori viszonyai, akkori ellenségeskedése a férfiaknak a személyében csúcsosodott ki leginkább. Hiszen kiáltó módon nem a nők, talán nem is olykor a gyermekek, hanem a férfiak hiányoztak az egyházból, a templomból. Egyik alkalommal, jól emlékszem, ott a lelkész hivatalban nézegettük a régi képeket, és akkor azt mondta Szebikén, hogy hát nézd csak, könnyű volt akkor nagypapnak lenni. Ugye a keresztény kurzus idején, nézd meg, ez itt azt mondja például a polgármester, ugye, ez itt a megyei főszolgabíró, ez itt ez, és így tovább. Ugye Miskolcon Jog Akadémia működött, tehát az evangélikusok eléggé jól voltak reprezentálva a közigazgatásban, és egyáltalán ugye a hatalmi életben. És utána lelkész lettem, és egy alkalommal az osztrák tévében láttam egy filmet, amelyik az akkori Jugoszláviának a vallási életét mutatta be, mutatott templomokat, ugye lelkészekkel volt riport, embereket kérdezgettek, és a vége felé egy körmenetet mutattak, ahol templomi zászlók alatt a nép vonult egy búcsújáró helyre. És akkor a riporter kicsit olyan megédesen megjegyezte, hogy hát asszonyok, idős asszonyok, gyerekek, hát ez lenne az egyház. Mivel ő is észrevette, hogy nem voltak ott férfiak. Hát igen, és kérem szépen bennem, ez mindig motoszkált, hogy hol vannak a férfiak, miért vannak olyan kevesen. Ha praktikus szempontokat veszek elő, hát akkor is azt kell mondom, hogy hatalmas energiapocsékolás, hogy nem veszi igénybe az egyház kellő mértékben a férfiaknak az erejét, segítségét. Aki már költözködött, az tudja, hogy milyen az, amikor hát egy képet el kell helyezni a falon, és hogyha éppen csak egy kis kalapács kerül a kezébe, hát azzal is be lehet ütögetni azt a szöget, de tudjuk, mi szokott lenni a vége, leesik a vakolat, ugye, végeredmény. Vagy később a képpel együtt kiesik a szög. De ellenben, hogyha előveszem, hogy azt a méretes kalapácsot, hogy úgy egyet jól irányzottan ráütök a szögnek a fejére, akkor az megáll abban a falban, kérem szépen. Volt nekem egy idős barátom, Krassenyis Lajos, aki a 10 leghíresebb magyar vadászpilotának volt az egyike. Tudjuk, hogy a Szentgyörgyi volt a leghíresebb, aki aztán sajnos 60-as évek végén Kopenhágánál lezuhant a tengerbe, és ugye meghalt. Hát ez lődözte nagy bátran az orosz, meg az amerikai gépeket, a Krassenyis Lajos, ugye a háborúnak a ugye vége feleit Magyarországon, és ő mesélt nekem egy esetet, hogy Budapesten járt, már akkor ugye a front után, és látta egyik körúti kirakatán nagy csoportosulás van. Hát kiderült, hogy szerencsétlen lovat, ugye eltalált egy golyó, ló elpusztult, beesett a kirakatba. És hát ilyen úri asszonyok álltak körülötte vödrökkel, és ilyen bicskával próbáltak, ugye a lóhúsból kikanyarítani egy darabot. Akkor meglátta társával egy másik hadnagy, mondta, hogy szabad hölgyeim, és akkor tessék várni, engedjenek oda. És ennek volt egy jókora szekercen áll, hogy oda csapott, ugye ledaraboltak, ahol a lóhúsból osztottak, nekik is jutott, hazamentek. Tehát az életnek számtalan olyan esetét fel tudnám hozni, ahol megfelelő eszköz, megfelelő ember feltétlen szükség. De ha már kicsikét ugye közelebb kerülünk a mi témánkhoz, a misszióhoz, hát annak idején, hogy a 19. században, amikor a missziónak a hőskora volt, elment egy misszionárius valamelyik törzshöz, valamelyik ugye primitív néphez, egyébként erre is majd rátérnék, ha időm lenne több, ugye a Herdernek mi volt a véleménye ugye egyáltalán a primitívségről, ugye azt mondta a Herder egyik munkájában, írta, hogy minden nép magában hordozza azt a képességet, hogy saját kultúrát alakítson ki. Pusztán ezek időbelileg el vannak tolódva egymástól, tehát egyik nép sem jogosult arra, hogy úgymond a maga magasabb kultúráját ráerőltesse a másikra. Ugye ez volt Herdernek egyik legfontosabb tézise. De lényeg az, hogy ha ezek a misszionárosok elmentek volna oda, és úgy csináltak volna, mint sok lelkész nálunk, amiben mi magunk is beleestünk, nem egyszer, hogy a gyerekeket, a nagymamákat, stb. Próbálták volna meg ugye egyszerűen csak valamilyen módon behálózni, és rajtuk keresztül, ugye hátulról, mint egy bejönni a családba, és úgy a férfiakra ugye hatást gyakorolni. Hát meg is ették volna rögtön. Hát nyilván először el kellett menni a törzsfőnökhöz, a vénekhez, elmondani, mit akarunk, kik vagyunk, miért szeretnék, és akkor kaptak rá engedélyt. Hát biblikus módon is ez a helyes út, ugye megkeresztelkedett ő és háza népe. Így van leírva a Szentírásban. Jó, tudom, hogy nagyon sokat változtak azóta viszonyok, hogy az egyenjogúság is előre haladt, amivel én teljes mértékben egyetértek, de látnunk kell, hogy nem szabad teljes mértékben ugye ezt elvetni. Időszerű kérdések a férfi misszió területén. Azt kell tudni, hogy sajnos, ugye az a bizonyos erősebbik nem, hát sok szempontból már nem az erősebbik nem, hallottuk a bevezetőben is, nagyon sok mentális problémával küzdenek a férfiak itt ebben a hazában és külföldön is egyaránt. Való igaz, hogy én évekkel ezelőtt már kapcsolatba kerültem egy német-osztrák nemzetközi, mi akkor még csak német-osztrák missziói egyesülettel, amelynek a tagjai körében jobbára az ottani férfi misszióban munkálkodó emberek voltak. Érdekes módon ott a férfi missziót férfi munkának nevezik. Úgy, mint ahogy nálunk, analóg módon a gyermekmunka, ifjúsági munka, ott férfi munka a neve. Van egy újságja is ennek a szervezetnek, az, hogy Menner Fórum. A neve is mutatja, hogy ez tulajdonképpen egy fórum, ahol egyrészt maguk a férfiak odafordulhatnak kérdéseikkel, olvasói levelek is vannak, amire válaszokat kapnak, illetőleg időről időre mindig olyan témát vesznek elő, amelyik érdeklődése tart számot. Jelenleg folyik, és már vége felé tart az Egyházak Világtanácsának a 10 éves munkaprogramja, amely azt a címet viseli, hogy az erőszak leküzdése a családban és a társadalomban. Ennek tudjuk, hogy Magyarországon is több eladása, én magam is erről többször írtam, például az Evangélikus Életben, ami arról azt jelenti, hogy a férfiak maguk nyilván sokszor az erőszaknak az elindítói, kezdeményezői, de sokszor elszenvedői is, akár úgy egyik a másiktól, akár pedig úgy, hogy az erőszak, amikor saját maga ellen fordul, akkor ugye öngyilkosságba, önpusztításba fordul, ami gyakran előjön ilyen esetekben. Hogyan is, miképpen kell elképzelnünk, tehát nekünk a férfi munkát mi próbálunk ugye rövidíteni. A férfi munka lényege az, hogy az egyházban alapvetően ugye kétféle férfi fordul elő. Az egyik, akik a gyülekezetnek beletartoznak a többé, kevésbé szűkebb magjába, illetőleg vannak azok, akik a gyülekezeteknek, hát a peremén, a külső ugye, területein élnek, hébe, hóba, vagy egyáltalán nem jönnek el a templomba. És akkor fölmerül a nagy kérdés, de hát miért nem jönnek el, kérem szépen? Hát azért nem jönnek el, mert él az a beidegződés nálunk, ugye sokáig így volt, ugye az előbb említett 40 évi szocializmus miatt, hogy sok férfi azért nem mehetett el, mert az állását kockáztatta. Utána ebből ugye a megszokásból ugye egy kényelem lett, hogy hát úgyis az asszony, úgyis a feleség dolga a gyermeknevelés, meg egyáltalán az egyházzal, a gyülekezettel való kapcsolattartás, hogy ő beszéljen a pappal, és a mai időre ez még mindig nem lendült át. A külföldi gyülekezetekben felméréseket végeztek erre vonatkozóan, hogy ha férfiaknak küldenek személyes megszólító levelet, akkor hány darabot kell kiküldeni ahhoz, hogy egy férfi kör létre tudjon jönni. És megállapították, hogy ha 100 levelet kiküldenek, és a személyes megszólítású a férfiaktól már azoktól jön, akik valamilyen módon férfi munkát akarnak abban a gyülekezetben létrehozni, akkor akár a jó esetben a 25-30%-ot is elérheti a megjelenőknek és az érdeklődőknek a száma. Ami nagyon-nagyon jó arány végeredményében gyülekezeti körlevelekhez, ha viszonyítom. A másik pedig, ugye itt szeretném eloszlatni azt, hogy engem valaki is ugye férfi sovinizmussal ugye gyanúsítson, a tavalyi és az idei férfi konferenciánkon is előadó volt Kis Ferenc Balázs, aki a MEKA, a Magyar Evangélikus Kulturális Alapítványnak a munkatársa, egyébként egy neves számítógép szégnél dolgozik. Csak személy, talán így szabad elmondani róla, hogy hát tavaly ugye nagyon-nagyon ugye izgultak, hogy családtervezési folyamat volt náluk, és idén pedig örömmel bejelentett, hogy megszületett a gyermekük. Tehát végeredményében férfi munka volt, így igaz, úgyhogy, mert mind a két alkalommal azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy el tudok-e jönni, de ugye most végül is ugye meglett a régen vágyott gyermekük, és ilyen módon néznek bízva a jövő elé. Ő készített tavaly egy kérdőívet. A kérdőívnek az volt a lényege, ezt másokkal is ugye kitöltette, hogy melyek azok a gyülekezeti alkalmak, amelyek leginkább hasznosak a gyülekezet épülése szempontjából. És akkor föl voltak sorban mindenféle alkalmak, hát hogy istentisztelet, biblióra, kirándulás, sportverseny, akkor bográcsozás, hangverseny, politikai rendezvény, stb. Stb. És kiütközött, hogy ezen rendezvények közül ugye az igei alkalmakat tartották legfontosabbnak, Akkor volt egy másik rubrika, hogy mely csoportoknak a részvétel legfontosabb, hogy gyermek, ifjúság, férfiak, nők, családok, ugye szomszéd, gyülekezet, stb. Magasan a családoknak a részvételét helyezték legelső helyre, amivel mindannyian együtt értünk, mert tulajdonképpen ugye ez egy régi elképzelés is volt, mindig egy áhított aranykor volt, hogy a család együtt megy a templomba, ami hát vagy megvalósult, vagy nem. Tehát ha azt látjuk, hogy ennek a felmérésnek, aminek idén hallottuk a kiértékelését, a család állt az első helyén, akkor ebből látjuk, hogy amiről én beszélek, az tulajdonképpen ennek a vágyva vágyott célnak a legnehezebb szegmense felé fordul. Nevezetesen, hogy tud a család együtt lenni az Isten tiszteleten? Hogy tud együtt lenni a gyülekezetben a család? Hát úgy, ha ott van a férfi is. Akit sokszor, ahogy mondani szokták, hatökörrel kell elvontatni a templomban. Tehát mi ezért dolgozunk, kérem szépen. Tavaly szerveztem az első országos férfi konferenciát. Ennek a logikája, ugye, mivel induló munkágról volt szó, egy ökumenikus tervezet volt, meghívtam a római katolikus férfi mozgalomnak, a férfi sátornak a vezetője, Zöldi Pált, aki egy tanár ember, és ő Sümegen az ottani ferenceseknél, akiket szintén meglátogattam egy alkalommal, hogy belelássak, hogy hogyan végzik a munkát, rendszeresen vannak férfi alkalmak, elmondta, hogy ő kezdetben egy nem is vallásos férfi mozgalomként indultak. Pár ember, egy-két tucat ember, ami mostanra több száz főt átfogó országos mozgalommá lett, és betagozódott a katolikus egyházba. Akkor itt volt a református egyház férfi munkának vezetője, ott a presbiteri szövetségben van ez benne, dr. Ritó Pál, aki egy mérnök ember, aki arról beszélt, hogy nagyon fontos mindig olyan új embereket, férfiakat megszólítani, akik utána a presbitériumban, a gyülekezetben sokkal aktívabbak lesznek, mint esetleg a régi meggyökeresedett tagok. Az idei konferenciánk pedig megint egy másik szisztéma szerint volt ugye felbontva, olyan formában, hogy meghívtam ifja Fabinyi Tibort, hogy számoljon be az amerikai gyülekezetekben szerzett tapasztalat, hogy ott a férfiak hogyan vesznek részt az egyház életében. Nagyon érdekes volt. Elmondta, hogy bizony sokat áldoznak, elmennek, sok időt rászállnak, több hétig tartó kurzusokon részt vesznek, anyagilag is, aki tud pénzt, aki tudja az idejét áldozza. Akkor Garádi Péter, aki szenzációs ismerője a magyar férfi léleknek, ő a magyarországi viszonyokról beszélt. Akkor itt volt Levente Péter, akit sokan nem ismernek, erről az oldaláról egy szenzációs előadó, magatartáskutató, és még sok minden más is volt. Nagyon fontos néhány gyakorlati tanácssal hagy fejezzem be. Most járom az országot, több gyülekezetben is voltam, legutóbb a veszprémi gyülekezetben volt egy elég népes rendezvény, amelynek végén megalakult az ottani férfi kör, ugye már bent ültünk a templomban, és akkor véletlenül benyitott egy női testvér, akkor megállt, hogy az rögtön be is csukta az ajtót, hogy csak a férfiak vannak, elment, és azt kell tudni, hogy a férfi kört úgy kell létrehozni, hogy mindenképpen kell néhány elhivatott embernek lennie, akikkel előtte ugye össze kell jönni, kiképezni erre a dologra. Tárgyi feltételekre túlságosan sokra nincs szükség. Azt kell tudni, hogy a férfiak szeretnek együtt lenni, de ugyanakkor szeretnek mégis a maguk korosztályában lenni. Ezt úgy kell elősegíteni, hogy több asztal legyen mindenképpen, ahol a férfikört elkívánjuk indítani, ne körben üljenek. Azért, hogy amikor bejönnek, egyik asztalhoz leül mondjuk egy fiatalabb férfi, másikhoz egy középkor, arra idősebb. Amikor bejön a következő, akkor mindig találjon olyat, akihez szívesen ő társul. És akkor kialakul az, hogy van több asztal, kicsit életkor szerint struktúrálva. Miért? Azért, mert amikor az előadó ugye beszél, az lehet ugye a helybeli vezető, lehet éppen egy vendégelőadó is, akkor sokkal bátrabban megnyilvánulnak. Mert ugye tudja, hogy jobbról meg balról, ugye hasonló, hogy a kumpelok, a német mondja, hogy szakik, ugye, hogy bajtársak vannak, akkor ő ugye bátrabban hozzászól. A másik pedig, hogy mindig legyen virtus, tehát mindenfajta férfi konferencián, vagy egy hétvégi férfi össze legyen valamilyen virtus, ahol meg lehet mutatni, hogy ki mit tud. Lehet az egy íjászat, lehet az valamilyen erőpróba, vagy ügyességi verseny, mert a férfiaknál nagyon fontos, hogy egymásra föl tudjanak nézni, hogy aha, hogy ő ebben jó. Vagy a másik éppen abban jó, legyőzi, maga mögé utasítja a többit, azt jelenti utána, hogyha valamit mond, akkor annak súlya van. És végül, ugye említettem, hogy a német egyházakban a férfi munka az már sok éves, évtizedes múltra tekint vissza. Az idei esztendőre sikerült már egy külföldi előadót is megnyerni. Hát ez úgy történt, hogy tavaly részt vettem a Bajor-Magyar Egyházi Kapcsolatok 15 éves jubileumi találkozóján Balatonföldváron, és ott fölfigyeltem arra, hogy ott van egy német szakember, aki könyvet is írt a férfi munkáról, beszéltem vele, és hát, hogy ugye legyen ugye habis a tortán, rögtön tárgyalást, megbeszélést folytattam Úris Czenkerrel, a német egyháznak a főtanácsosával, hogy támogatásként a német egyház küldje ki hozzánk ezt a személyt, az előadásra, ugye a konferenciánkra. Meg is egyeztünk ebben, és ez meg is történt most az elmúlt hónapban eljött, és nagyon-nagyon jó, tartalmas előadást tartott Werner Lauterbach testvérünk Nürnbergből, ő az ottani Bajor férfi munkának a vezetője. Ennek az anyagát hát megpróbáljuk majd valamilyen módon magyarra is lefordítani, hogy többek számára elérhető legyen. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, tehát azt szeretném így világossá tenni számunkra, hogy mi nem annyira kegyes férfiaknak a közösségét, körei szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan segítő, imádkozó, a keresztény értékeket megtartó férfiaknak a csapatát szeretnénk minden gyülekezetben létrehozni, vagy legalábbis sok gyülekezetben, akik azután a lelkésznek, vagy akár éppen lelkésznőnek, ugye a munkáját segítik, kiegyenlítik ugye a férfiaknak ugye az ilyen társaság, ilyen közösség iránti vágyát és igényét, mert nagyon-nagyon fontos dolog. Meg fogjuk látni, ez több gyülekezetben beigazolódott, ugye Szombathelyen, Sárváron, egyelőre a Dunántúlon még nem sikerült ugye áttörni az országnak, hogy a keleti részére Veszprémben, vagy Tatabányán, de Sárbogárdon, vagy akár nálunk Lébényben. Igen, hát már van, ahol hivatalosan van, ahol ugye szervezetileg nem, de már komoly érdeklődések vannak. Igen, hogy ebben a formában szeretnénk működni. Isten megáldja ezt a munkát, én úgy látom, egyre inkább, egyre nagyobb az érdeklődés. Most például a FEB is férfi konferenciát fog szervezni szeptemberben ezen a helyen. Én minden férfit, fiatalt, középkorút, idősebbet bátorítok, hogy gondolja ezt át, hogy az Úristen őt miképpen tudná használni.